Amikor Jézus és a tanítványok összejöttek a felső szobában, igen, azért beszélek most erről, és nem az élet az Isten királyságában, mert azt tovább visszük, mert van még rengeteg abban benne, amit tanulhatunk az Isten királyságáról, de itt van közelünkben húsvét. Nem leszek jövő héten, az utána lévő hét, ez meg már húsvét lesz. Húsvét, azt hiszem, ugye nem? Még lesz egy. Mindegy, de már így vezetünk már rá húsvétre. És szeretnék egy kicsit az előszeléről beszélni, mi történt az előtte lévő napokban, vagy napban. Tehát ez egy fontos összejövetel volt, amikor Jézus összejött velük ott a felső szobában, csütörtök este. Jézus és a tanítványok jöttek Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék a Páskát. Páska. Miről szólt a Páska? Ez egy megemlékező vacsora a zsidók számára. 1400 évvel korábbanról, amikor a zsidók az egyiptomiak fogságában voltak. Okay? És a Páska volt az utolsó étkezésük Egyiptomban. Az utolsó vacsora Egyiptomban ez a Páska volt. Okay? És másnap, tehát megvacsoráztak, és másnap szépen kisétáltak Mózes vezetésével Egyiptomból. Most 400 évig voltak rabszolgák ott Egyiptomban. És persze nem úgy kerültek oda, elején nem voltak rabszolgák, de nagyon hamar azok lettek, és mind végig kiáltottak az Istenhez, hogy szabadítsa meg őket. Nagyon sokáig. De milyen kitartóak voltak, nem? Tehát majdnem 400 év eltelt, és ők még mindig volt, aki imádkozott. Mi meg sokszor úgy vagyunk vele, ha 4 nap múlva nem történik meg, amiért imádkoztunk, hogy Isten tagadás, vagy hogy mi van, nem létezel, vagy nem hallgatsz meg, vagy mit rosszat csináltam, vagy nem szeretsz, vagy mi történik Isten 4 nap után. Ők meg 400 évig kiáltottak Istenhez. Na és akkor jött a Mózes, és bejelentette, hogy srácok, holnap megyünk. Nyilván a sztori az hosszabb, nem ez a lényeg. De azt mondta, ma este a halálangyala meg fog érkezni, és akinek nincs, tehát a halálangyala az első szülötteket megöli. Akinek nincs a bárány vére rákenve a szemöldök fára és az ajtó félfára, azoknak az első szülöttjei meg fognak halni. Úgyhogy megölték a bárányt a zsidó családokba, bekenték, és ezen a vacsorán, a Páska vacsorán megették a húsát. Oké. És aztán jött az angyal, ahogy Isten mondta, vagy ahogy hát Mózeson keresztül, és ölt. Ölt, megölte ott azokat, az elsőszülötteket ott, ahol nem volt ez, nem tették ezt meg. Például Fáraó elsőszülöttjét is. Úgyhogy Fáraó másnap elengedte őket, mehettek. Úgyhogy ez volt az utolsó étkezésük, a Páska, az utolsó vacsorájuk, az utolsó alkalom minden zsidónak ott Egyiptomban. Jó? Aztán felszedték a motyójukat, és szépen kijöttek onnan. Na most 1400 évvel később Jézus összejött a tanítványaival Páska vacsorára, ahogy ezt tették az elmúlt 1400 évben, és Isten azt mondta, hogy ennek emlékére, hogy ez történt, hogy kihoztalak titeket, és kijöttetek, minden évben ünnepeljétek meg a Páskát, emlékezzetek meg erről. És megvolt a rendje és a módja, hány pohár van a borból, hány pohár, és mi kell az asztalon legyen, bárány, tojás, mit tudom én, tehát különböző dolgok. És megvolt, hogy melyik zsoltárt, mikor mondják, melyik pohán. Tehát megvolt az egésznek a koreográfiája gyönyörűen, és ezt csinálták minden egyes évben. Amikor Jézus az ő utolsó vacsoráján összejött a fiúkkal, Akkor is ezt csinálták. Amit 1400, amit az összes gyerek vagy tanítvány, akik ott voltak, születésük óta azt látták, hogy a családjuk minden egyes évben csinálja. Oké? Tehát mindenki tudta, hogy milyen vacsorára fogunk most mi összejönni Jézussal. Na, de ez más volt, mint eddig. Mert eddig úgy ültek le, akár Jézussal az elmúlt 3 évben, amióta ismerték, eddig úgy ültek le, hogy Jézus a sztár. Oké. Sikeres dolgokat csinált, működtek a dolgok, mentek, szolgáltak, etettek, gyógyítottak, minden. Eddig úgy volt. De most, ezen az estén, itt most már bújdosniuk kellett. Márk 14-ben azt tudod olvasni, hogy azt olvashatod, hogy bújdosva, titokban kellett bejönni, fű alatt. Éjszaka jöttek be. Tehát nem véletlenül nappal, hanem éjszaka jöttek be a városba. És akkor tudod, így fölmerül benne, de hát várjál már, Baló vagy, akárki. Hát, ha Isten veled van, akkor Isten áldása van rajtad, nem? Akkor a dolgoknak jobbá kell válnia, nem? Akkor működnie kéne a dolgoknak, mert ahol Isten felbukkan, ott a dolgok jóra fordulnak. Amen! Nem, hát nem így kéne lenni. Ahol Isten megjelenít, ott nem bizonytalanság van, hanem bizonyosság lesz. Úgyhogy Jézus úgy döntött, hogy bemennek Jeruzsálembe. Minek megyünk oda? Tuti halálos ítélet vár ránk, mondta valamelyik egyébként tanítványok közül. Úgyhogy olvastak különböző evangéliumokat. Úgyhogy meg kellett várni az estét, hogy szépen beszivárogjanak a városba. Beküldött 2 embert előre. Ezek ilyen fontos részletek. 2 embert küldött előre, hogy egy titkos házba bejussanak, amit egyébként titkosan előre meg lett szervezve, hogy azok az a házgazdája, az készítse elő nekik azt a felső szobát és minden hozzávalót a páska vacsorához. Oké, tehát nem hozsannázásba, hogy áldotta ki jön az Úr nevébe, pár nappal előtte így volt, így jött be Jeruzsálembe. Pár nappal később süttyönben este. Tehát nem volt semmi bizonyosság ebben az estében. A tanítványok részéről nézve. Sőt, bizonytalanság volt. Na most azért beszélek erről ennyit, hogy értsétek, vagy jobban megértsétek azt, amit most olvasni fogunk Márk 14-ből. Oké, mert ebben az feelingben, ebben az érzésben, ebben a bizonytalan érzésben kezd el Jézus hozzájuk beszélni. Márk 14-17-től azt mondja, mikor beesteledett, Jézus is megérkezett a többi tanítványával, és letelepedtek az asztal körül. Vacsora közben Jézus megszólalt. Igazán mondom nektek, egyikőtök, aki velem eszik, el fog árulni engem. No, milyen volt a hangulat előtte? Bizonytalan. Ki fognak nyírni. Erre Jézus miről beszél? Van egy jó hírem? Nem. Hanem... Tehát mindenkit letaglózott, mert senki nem jelentkezett. De ki fog elárulni? Vagy ki árul el közülünk? Vagy hogy? Vagy mint? Mert... Vagy... Az se volt kérdés részükről, hogy kinek árul el? Mert nagyon jól tudták, hogy ki üldözi őket, és ki akarja őket megölni, vagy Jézust megölni. Mindenki tudta a választ rá. Oké, tehát a lendület megváltozott, a dolgok nem mentek jól. És ez egy nagyon húsba vágó kijelentés volt. Mert az akkori világnak a legintimebb szférájában voltak Jeruzsálemben. Most már tudjuk, hogy ez az este, vagy ez a pár nap, ez a megváltásnak az epicentruma volt itt a Földön. És ott vannak, együtt esznek, és azt mondja, egy közületek, aki itt van most, ezen a meghitt estén, el fog árulni. Tehát akikkel most együtt emlékszünk Isten hatalmas tetére, most egy valaki el fog árulni. Így folytatódik. A tanítványok nagyon elszomorodtak, és egymás után kérdezték. Ugye, nem én vagyok az? Ő így válaszolt, közületek. A 12 közül az egyik, aki velem együtt mártogatja kenyerét a tálba, az lesz. Az emberfia elmegy, ugye megvan írva róla az írásban, de jaj annak, aki elárulja őt. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Na, tehát ez a könyv, ez a Biblia, ez, és a benne lévő történetek nagy része, figyeljetek, olyan helyzetekben íródott, és olyan helyzetekről íródott, melyeket a bizonytalanság uralt. A mai őrült nagy bizonytalanság egy tökéletes időszak arra, hogy a bizalmunkat ő belé helyezzük. Hogy újra olvassuk a Bibliánkat. Vagy valahogy máshogy. Vagy próbálkozzunk újra megint. Vagy a kedvenc történetünket újra elolvasni, végig gondolni. Vagy a kedvenc zsoltárunkat elővenni. Vagy a kedvenc példabeszédeinket újból kiírni, vagy emlékeztetni magunkat. Mert ezek mind totál bizonytalan helyzetekben íródtak. Ez nem az a könyv, ahol a gazdag emberek bulit csapnak, és aztán kiadunk egy könyvet erről, és minden, ami le van írva, ezt kibrainstormingoltuk, ezeket a történeteket, vagy keressük meg a múltunk nagyjairól a nagy sikersztorikat, és mindent. Nem. 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 Ezek a történetek, melyek annyira bátorítóak számunkra, amiket olvashatunk a Bibliánkban, azok mind olyan időszakban íródtak, ahol a szereplők ilyen nagyon-nagyon ultra bizonytalanságban voltak. Baj-baj hátán volt. De megtapasztalták Istennek a bizonyosságát. Ők bizonytalanságban voltak, de megtapasztalták Istennek a bizonyosságát. Ja. Olyan helyzetek, ahol a keze nyomát nem láthatták, valószínűleg, de mégis megtapasztalták, hogy Isten abszolút megbízható. Példa. Ott van az ifjú József, az Ószövetségben, tehát nem Jézus apja, hanem József, egy Mózesből. Neki bátyus problémája voltak. Nem batyus, bátyus. Testvér problémái. Ugye kapott egy látást, elmondta, és aztán ennek folyamán összedugták a fejüket a testvéré. Öljük meg, vagy adjuk el? Oké, ez volt a kérdés. Ez a kérdés, válasszatok. És ezt hallva, ott van a Biblia, hol van Isten? Hol van Isten? De azt látjuk József életében, hogy Isten végig Józseffel volt. Vagy ott van Dávid király, uralkodott, megtört már, sok hülyeséget csinált, és szembesül az ostoba döntésének a következményeivel, hogy a család élete romokban van például. A gyerekei, csak az egyik gyereke megerőszakolja másikat, a másik ezért meggyilkolja, a harmadik hadsereget gyűjt. Az apja ellen hergeli a népet, és át is veszi a királyságot, hogy egy darabig menekülnie kell Dávidnak. Oké, tehát hadsereget gyűjtött, hogy levágja a trónról. Tehát gyerek problémák. De hogy olvasod, azt láthatod, hogy mindezekben Isten Dáviddal volt. Amikor az őrület történt, akkor is Dáviddal volt. Vagy ott van Mózes. Az anyjának azt mondták, hogy nem tarthatja meg. És a fiú gyerekeket akkor, Mózes gyerekkorában, csecsemő korában, kisgyerekkorában megölték. a fiú gyerekeket. És ugye, tudod, ha szülő vagy, akkor ez belegondolsz, de ez nem csak szülőnek gáz ez a gondolat, de ha szülő vagy, még inkább, tudod, sokat jelentenek nekünk a gyerekeink, tele vagyunk érzelmekkel irántuk, ha betegek, szénni aggódjuk magunkat, imádkozunk értük. Ja. És itt ez az anya, akinek döntést kell hoznia. Hogy most krokodilak fogják megenni, mert vízre rakom, ugye nílusi krokodil, vagy a mészáros, aki leüli a katonák, akik megölik a gyerekeket. Melyik? Melyik? És azt mondta, nem, kockáztatni fogok a folyóval. Hogy igen, ott vannak krokodilok, de az Úr kezébe teszem ezt, és elengedem. És olvasva a történetet, Isten ott volt. Mert Isten gondoskodott arról a gyerekről. És abból a gyerekből egy vezető lett. Mindenféle gyerekkori problémájával együtt, hogy nem a szülei nevelték például. A fáraó lánya megtalálta, és ő lett az akkori szabadító. Ja. De aztán itt van még egy gyerek, Mária és József, a szülők. Ugye ott van az a féltékeny Heródes király, aki harakjában megöli a Betlehemben lévő gyerekeket, és kénytelenek menekülni Egyiptomba. Ezért mondja egyébként a próféta, nem tudom már melyik próféta, hogy Egyiptomból hoztam ki a megváltott. Tehát nem csak Názáretből, hanem Egyiptomból. Tud, itt jön a kétkedő, hogy hogy lehet két helyről jönni, itt van egy ellentmondás. Nem, ez csak látszólagos ellentmondás. Mert te látod a történetet, igen, Názáretben nevelkedett föl, de egyszer el kellett menekülni kiskorába, Betlehemből, Egyiptomba, és onnan hozta ki őket aztán Názáretbe, ahol felnevelkedett. Na mindegy, ez csak egy zárójel volt. Tehát visszamentek Egyiptomba, hogy megmeneküljenek. Tehát szörnyű történet, de mit látunk benne? Hogy Isten ott volt a kellős közepén. Mert Isten szólt a szülőknek, Isten megmondta, hogy hova menjenek, és Isten megvédte őket. Mert az Isten az egész világ mindenséget a kezében tartja. Úgyhogy gyorsan dobd el te. Jó? Gyorsan dobd el. Mert az Isten az egész világ mindenséget a kezében tartja. Úgyhogy itt vannak ezek a történetek, ahol Isten visszahúzódni látszik. Úgy tűnik, hogy a rossz fiúk győznek, a gonosz győz, az idegenek istenei győznek, tehát őrült nagy a bizonytalanság. És Isten mégis ott van, nem változik semmi, de Isten mégis ott van. Minden az ő kezében van. 22. vers. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Tehát ez, mondván, hogy ez nem az, amit eddig tudtatok, srácok. Ez most egy másfajta vacsora lesz. Oké? Okay? Sokat ettetek már páska vacsit, de mostantól ez más lesz. Így folytatja, ezt mondta, vegyetek belőle, és itt jön a más. Ez az én testem. Tehát eddig nem így vették. 1400 évig a zsidók nem így vették, hogy ez Jézus teste. Most Jézus fordított. Ebben a bizonytalan helyzetben hozott nekik egy új gondolatot. Egy új kijelentést. Hogy ez az én testem. Oh, Jézus, már megint a negativitás. Mi az, hogy meg lesz törve értünk a te tested? Ne idegeljél már. Már megint a halálról beszél. Egy csomószor beszéltél már te halálodról. Tudom, már megint, ha Istentől vagy, akkor nem egyre biztosabbnak kéne lennünk? És nem bizonytalanabbaknak a dolgok? És így folytatja, azután egy pohár bort vett a kezébe, és miután hálát adott Istennek, odaadta a tanítványainak. Közben ezt mondta, igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem, amely által az új szövetség érvénybe lép, és amely sokakért fog kiömleni. Oké, megint egy új gondolat, ez az ő vére. És ez ki fog ömleni, értük. És sokakért. És nem sokkal később a tanítványok szeme láttára, valahonnan messziről nézték, mert nem voltak ott a keresztnél. Az ő szeme láttára, az ő szemük láttára a vér, az tényleg kicsordult. Amit előtte egy nappal. Azt mondta Jézus, hogy ez az én vérem. Aztán innen a vacsorától elmentek egy következő drámai helyszínre, a Gecsemáni kertjébe. 27. vers. Jézus ezt mondta neki. Tehát a vacsorán bejelent, hogy egyik ötök el fog árulni. Már így is tök bizonytalanak voltunk, mert be kellett settenkednünk. Most az egyikünk elárul. És figyelj, így folytatja. Ma éjjel mindnyájan elveszítitek a hiteteket bennem, és elhagytok. Itt már nincs kérdője, hogy vajon ki lesz az, aki elárul. Te azt mondja, mind. Elveszítitek a hiteteket bennem, és elhagytok. Azért, mert még egyszer nem értik, hogy mi a koncepció. Tehát tényleg még mindig azt hiszik, hogy ő egy új király lesz, és kitakarítja a rómaiakat, és egy királyságot alapít itt a földön, és ez csinálja megváltó. Mert azt mondja az írás, megölöm a pásztort, és szétszóródnak a jók. És figyelj, most jön az a rész, amiről még soha nem hallottak. 28. vers. De miután feltámadtam, oké, ezt erről még nem hallottak. Se Páska kapcsán, se Jézus kapcsán. Miután feltámadtam, Galileába megyek, és előbb fogok odaérni, mint ti. Péter. Péter ezt mondja. Na jó, elég volt most már ebből a vizéből, már ne szórakozzá. Mi ez a negativitás? Rossz hírek? Árulás? Milyen árulás? Ez nem történt meg, mert ha Isten fia vagy, akkor nem a bizonytalan felé haladunk, hanem a bizonyosság felé. Több csoda, több hit, több győzelem. Halleluja! Ki Péter ezt mondja. Ha mindenki más is elfordul tőled, én akkor sem hagylak el. Aki ő volt a vezérük, tanítványoknak egy kis belső vezére. Jézus belső hármas elbe benn volt. Jézus azt mondja Péternek, 30. vers. Igazán mondom neked, ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz engem. És itt azt a szót mondja, nem az, hogy le fogod tagadni, hogy tudod, hogy ki vagyok, hanem ez a tapasztalati ismeret. Tehát, hogy le fogod tagadni, hogy bármi közünk is van egymáshoz. Jó hírek, nem? Ez az utolsó estén ott Jézussal. És képzeld el, hogy tényleg milyen bizonytalanságban lehettek. Úgyhogy itt a kérdésem hozzád, hozzátok, hozzám, hozzád, mindannyiunkhoz, hogy ahogy haladunk az egyre nagyobb bizonytalanságba, így akár a családunkban, akár a munkahelyünkön, akár a gyülekezeti szolgálatban, vagy a sejtcsoportok felé, vagy a gyermekeink életében, vagy a kultúránkban haladunk az egyre nagyobb bizonytalanságba, vagy a kormányzásba haladunk, vagy a parlamentbe haladunk az egyre nagyobb bizonytalanság, vagy a gazdasági helyzet, amilyen hírek szánkoznak most, vagy a nyugdíjhelyzet, hogy mi lesz majd a nyugdíjunkkal, hogy ne azt mondják, riogatnak, hogy nem lesz semmi nyugdíjunk már, mikor mi merög öregszünk. Oké, tehát, vagy tandíjak, hatalmas tandíjak lesznek, vagy akármi, tehát, hogy minden csak bizonytalanít. És haladunk ebbe, az egyre nagyobba. Tehát ebben a sok bizonytalanságban, itt a kérdés. Tudsz-e bízni? Egyszerű. Tudsz-e bízni Istenben? Van-e hited Istenben? Mikor semmi bizonyíték nincs, mondjuk egy bizonyos helyzetben az ő tevékeny jelenlétére az életedben. Úgy látsz, hogy nem mozdul, vagy nem történik ott semmi. Hogy tudsz-e bízni ő benne? Van-e hited a személyes mennyei atyádban? Mikor nincs látható bizonyíték az életedben. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tudod miért? Azért, mert az erre a kérdésre adott válaszod határozza majd meg, hogy ahogy egyre csak jönnek és jönni fognak a bizonytalan helyzetek az életedben, hogy fogsz reagálni. Újra, meg újra. Ez a kérdés. Mert az erre a kérdés adott válaszot határozza meg, hogy hogyan reagálsz a bizonytalanságokra a jövőben majd. Meg fogja határozni a szüleiddel való kapcsolatodat, a gyerekeiddel való kapcsolatodat, a házastársaddal való kapcsolatodat, a családdal való dolgokat, az országunkkal való dolgokat, a gyülekezetünkkel való dolgokat, mindent meg fog határozni, hogy tudsz-e bízni Istenben. Vagy megint menekülök valamibe, valahova, valakikhez, vagy valakihez. És a furcsa dolog az ez, és ez a dilemmám, hogy mi a nyugat emberei, szeretjük ebbe a kategóriába sorolni magunkat, a nyugat emberei Istent a bővölködéssel akarják egyfolytában összehozni. Az előre mozdulással, a növekedéssel, az áttöréssel, a fejlődéssel. Hogy Isten jelenléte az mindig megmozdul, ilyen pozitív megnyilvánulásokat hoz. Csodákat, szabadulásokat. Isten megnyilvánuló jelenléte. Az ez. Közben mit tanulunk Isten királyságában? Ezt csak összekötöm az elmúlt hónapok tanításaival. Isten megnyilvánuló jelenlétének a legnagyobb, tehát a leginkább az a szeretet egymás iránt, Isten iránt, meg a fele barátaink iránt. Nem a nagy csiribirik, azok is megtörténnek Isten akarata szerint, de szeretet. Na, de ha megkérdeznénk ezeket a férfiakat, akik ott ültek akkor azon az utolsó vacsorán Jézussal, ott az asztal körül, hónapokkal később megkérdeznénk őket. Megkérdeznénk, hogy figyelj, srácok, mikor volt számotokra a legsötétebb pillanat a Jézus követésben? Oké, mikor volt a legcsekélyebb reményetek? Mikor volt ez a pillanat, amikor felmerült benned, hogy talán Talán tévedtem, mikor úgy döntöttem, hogy követni fogom Jézust. Mikor volt ez, srácok? És valószínűleg a válasz, tehát mikor volt? Ez a legsötétebb óra. És valószínűleg a válaszok az ez volt, lett volna. Hogy akkor, amikor leültünk az asztal köré, akkor este, és rádöbbentünk, hogy ez csak egyre rosszabb lesz. Amikor megígérte, hogy a még rosszabb még hátra van. Amikor őt felkoncolják arra keresztre. Értünk. Tehát amikor elkezdte mondani, hogy nem, hogy egyikünk elárulja, de mindannyian el fogjuk hagyni. Sőt, a legszenvedélyesebb a mi kis vezérünk, Péter, háromszor le is tagadja, hogy egyáltalán köze van hozzá. És aztán órákkal később pedig a szemeinkkel láttuk, hogy mindezek megtörténnek. Letartóztatják, megverik, megkínozzák és megölik. Na, ekkor döbbentünk rá, hogy felesleges volt az egész három év. Ő vele. És semmi jelét nem láttuk itt Istennek. Itt. A mi szintünkön. És akkor jó riporterként feltenném a másik kérdést, oké? Viszont mikor volt számotokra az a pillanat, mikor láttátok, hogy Isten a legfantasztikusabb munkáját végezte? Mikor a bénát meggyógyította? Az volt? Vagy amikor vakott? Az nem semmi volt, igaz? Vagy Lázárral? Szó szerint rohadtul halott volt. Ugye? Tehát már rohadt. Szaga volt, büdös volt. Na, mikor tette legtöbbet? Mit, vagy a legnagyobbat Istenként? Mikor? Válasz. Ugyanabban az órában. Amikor úgy láttuk, hogy nem csinál semmit. Azokban az órákban, amikor úgy értük, hogy nincs is jelen, nincs itt. Mert azokban a legsötétebb órákban végezte Isten a leghatalmasabb munkáját. És azokban a legsötétebb órákban, amikor totál inaktívnak láttuk őt, akkor volt a legaktívabb. Mert ez a legsötétebb óra volt, az egész emberiség megváltásának az epicentruma. Ahonnan minden élet egyszerűen elindult az ember számára. És ezek azok az órák, amikért azóta is mindenki hálát ad. A megváltás órái. De ezek voltak valóban a legsötétebb pillanatok. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz üzenet számunkra. A nyugati keresztények számára. A kényelmes keresztények számára. Mert ez a történetünk. Azok történetek, akik úgy döntöttünk, hogy követjük Istent. Főleg azok számára, akik a hitüket Jézusba helyezték. Ez egy nagyon nehéz üzenet. Mert a követésnek, nézz rám, légy szíves most, ára van. A követésnek ára van. A Jézus követés ez nem arról szól, hogy átadtam Jézusnak az életem, és akkor kész. A követésnek ára van. Úgyhogy a legszebb dolgok a legszarabb helyzetekből jönnek ki. Vagy személyes összetöretésből jönnek, vagy egy nemzeti összetöretésből, de ezt tesz Isten. Hogy akkor munkálkodik, amikor a legcsodálatosabb, amikor a legsötétebbek a dolgok. Úgyhogy a kérdés az ez még mindig, hogy tudunk-e hinni, mikor nem látjuk a kezét a dolgokban. És ahogy a hitünk elkezd meginogni, kétségbeesünk a körülményeinket látva, ehhez kell mindig visszatérnünk. Hogy tudok-e bízni. Mert az összes történet a Bibliában, az üdvösségünk is, a legsötétebb és a legbizonytalanabb helyzetből jött létre. Mondhatjuk azt, hogy mondhatná valaki, ez Balukám, ez szép és jó. Lelkesítő, bátorító, inspiráló. De ettől még nem lesz munkahelyem. Nem segít a holnapban, mikor a, mondjuk a feleségemet, hogy kirúgják a munkahelyére, vagy mit tudom én, tehát most, vagy ettől az üzenettől még nem lesz több számlám, több pénzem a számlán, vagy nem segít a tékozló fiamon, hogy visszajöjjön, vagy a lányomon, hogy visszajöjjenek. És igazad van, igen, igazad van. Igazad van. Igen, abszolút. És mindig nagy teher egy pásztor számára, hogy mit mondhatnál, milyen tanácsot adhatnál. Hogy az embereknek, akik megosztják a problémájukat, jobb legyen nekik. Nem tudok semmit csinálni, hogy jobb legyen bárkinek is. De teher. És agyalunk rajta, és emészt, és tényleg olyan, mint hogyha mi ter. Könnyen. Ez egy elhívás. De az üzenet az ez ma. Hogy habár ez az igazság az igéből nem változtatja meg a körülményeimet, de valamit tesz, és a következőt teszi, hogy segít a bizonytalant bizonyossággal megragadni. Segít a bizonytalant megragadni úgy, hogy tudom, hogy Isten uralkodik. Hogy még mindig az ő kezében van az irányítás. Az élet bizonytalan, de Isten biztos. A gazdasági helyzet, a család, az egész világ annyira bizonytalan, de Isten nem bizonytalan. Még mindig az ő kezében van az irányítás. És ennek a tudata és ennek a megragadása, figyelj, ha ezt tudod és megragadod, segíteni fog, és megóv attól, hogy olyan döntéseket kezdj el hozni, ami egymás után aztán szépen egyre rosszabbak. Tehát segít, és megóv, hogy olyan döntéseket tudj hozni, amik nem rosszabbá teszik a helyzetet. Okay. Segít abban, hogy békességed legyen a vihar idején. Segít Istenen és az ő tettein tartani a szemedet. Hogy ő még mindig a kezében tartja a dolgokat. Ja. És persze nekem könnyű dumálni, mert nem nekem kell visszamennem a te életedbe majd, és szembenézni azokkal a dolgokkal. De ez a te életed.
Nekem meg megvan az enyém. Az enyém.
És mindig erőt ad ez, hogy Isten mindent a javunkra munkál. Oké? Tehát Isten mindent a javukra munkál. Kiknek? Akik őt szeretik. De Jézus elmondta, hogy mit jelent őt szeretni. Teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel. Vagy ha nem gyűlölöd meg, és akkor soroltak különböző családtagokat, akkor azt mondja, nem lehetsz az én tanítványom. Tehát, hogy és ott nem a gyűlölet, mint érzelemről beszélt, hanem amikor a családtagjaim vagy dolgok kerülnek az első helyre, és mindent ez, minden döntést, minden érzést, minden akaratot, ez befolyásol az életemben. És ez válik vezérré. Isten helyett. Aki tehát azt mondja, Isten mindent a javukra munkál azoknak, akik őt szeretik. És lehet, hogy azt mondod, hogy na, Balukám, hát te könnyen mondod, mert neked nincsenek ilyen, meg olyan, meg amolyan problémáid. Könnyű neked. De az üzenet alapja nem az én életem. Habár én is átéltem nehézségeket. De itt van ez a román lelkész, Richard Wurmbrand. Ő szájából lesz hallani. Olvastatok könyvet róla? Lehet. Lehet olvasni. Megvannak magyarul. Például megvan ez a könyve, ami ilyen egy vagy két oldalas rövid üzenetek vannak. Ezt a börtön 13 évig volt a kommunizmus ideje alatt Romániában börtönbe a kereszténysége miatt, egy baptista lelkész volt. És azt mondta, úgy tudom kibírni elmeileg józanul a dolgokat, hogy minden nap üzenetre készülök a másnapra. Csak ebből lett egy könyv aztán később. Oké, tehát Isten mindent a javunkra munkál, és akkor mindenben mindannyian a saját nehézségünket belerakjuk. És igen, lehet, hogy az én számból annyira nem hiteles ezt mondani. Számodra mondjuk. De az ő könyvébe olvastam az ő szavait, hogy Isten mindent a javunkra munkál azoknak, akik őt szeretik. Az ő szájából, tehát amit ő megtapasztalt, az más, mint amit szerintem bármelyikünk megtapasztalt eddig. Az, hogy mi lesz a helyzet itt Magyarországon, nem tudom, hogy meddig fogunk élni, vagy fogalmam sincs, de reméljük, hogy nem lesznek ilyen idők. Olyan dobozokba rakták be őket, ami egy ilyen szűk doboz, és tele volt verve kiélezett, kiegyezett szögekkel, és napokig kellett benne állniuk. Ha elengedett a lábad, hasított végig. Ha fáradtál, dőltél bele. Patkányos zsákok a fejre, éhes patkányokkal. Egyiküket keresztre feszítették, és a többieknek le kellett vizelnie őt, ahogy meg volt feszítve ott a börtönben. Úrvacsorát vehettek. A bor vizelet volt. amit erre kényszerítette őket. A kenyér ez meg az ürülék. Hogy gűnt üzzenek a hitükből. És elérjék azt, hogy nem követem Jézust. Nincs Isten. Nem bízok benne. Az egyik lelkésztársát úgy akarták Jézus megtagadásának kényszeríteni, hogy addig verjük a fiadat a szemed láttára, amíg meg nem tagadod Jézust. És elkezdték verni. És már majdnem beadta. És azt mondta a fia, hogy apa, ne. Mert nincs nagyon megtiszteltetés az életemet odaadni annak, aki az életét adta értem. És agyonverték. Ez a Richard Wurmbrand mondta, hogy Isten mindent a javukra munkál azoknak, akik őt szeretik. Mikor az élet bizonytalan, Isten nem az. Még mindig az ő kezében van az egész világegyetem irányítása. A te világod, a te családod az ő kezében van. A személyes anyagi életed az ő kezében van. És minden, amin szét aggodalmaskodjuk magunkat, az ő kezében van. Ja. Úgyhogy, drága barátaim, nem tudom, mit tartogat a jövő. Akár nemzetként, akár a világtörténelmet nézve, akár családként mit tartogat a jövő. De azt tudom, meg vagyok győződve arról, hogy habár a dolgok bizonytalanok, de Isten nem az. Még mindig ő tartja a kezében az irányítást. És így vagyunk képesek egy ilyen hűséges, hatalmas Istenhez kapcsolódni mi. A legnehezebb körülmények között is. Úgyhogy mennyi, Atyám? Itt vagyunk, itt állunk te előtted, és lehet van olyan köztünk, vagy aki hallgat minket, akiknek most van ez az egyetlen életre való lehetősége, hogy hozzád kiáltson. És aztán vannak olyanok köztünk, akiknek majd lesz ilyen. És szükség lesz rá. De imádkozom azért, hogy amikor a bizonytalanságok jönnek, akkor mi legyünk azok az emberek, akik kitartunk a körülmények ellenére. Hisszük, hogy mindent a javunkra munkálsz. Te vagy a biztos a mi bizonytalanságunkban. És segíts nekünk, Urunk, segíts! Ez a világ erre éhes. Segíts nekünk, hogy ahol vagyunk, ezt fejezzük ki a környezetünkben. Segíts abba, hogy hogyan fejezzük, vagy akár hogyan öntsük ezt szavakba, ezt a belső bizalmat. A munkahelyünkön, a barátaink között, a szomszédainknak. Hogyan éljük ezeket a dolgokat megláthatóan. Segíts felfedeznünk a te békességedet, és aztán megosztani ezt másokkal. Imádkozom az apákért, hogy bölcsességgel vezessék a családjukat. Hogy álljanak ők a családok élére. Imádkozom azokért az anyukákért, apukákért, akik egyedülállóak, és dupla terhet kell cipelniük. Adj nekik is, Uram, bölcsességet, hogy hogyan vezessék a gyermekeket, hogy meg tudjanak téged ragadni ők, akkor is, amikor tényleg extra nehezek a dolgok. És Uram, imádkozom gyülekezetként. Kérlek, segíts nekünk, hogy azt tegyük, amit tennünk kell. Hogy azt tegyük, amit tennünk kell a környezetünkben is. Bízni akarunk benned, és tudjuk, hogy a legnehezebb körülményekben végzed a leghatalmasabb munkádat. Szeretünk téged, Atyánk. Köszönjük, Jézus. Amen.